A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi igény.
Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenes, ám legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami invenció, valami, ami húz.
Ez a város megtagadta ezer éves múltját, sárba tiport a koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött.
Visszagondolsz rám a város másik oldalán, látod minden valóra vált.
Sziasztok, ez itt a Város másik oldalán legújabb adása. A mai adásban Pintér Márton építész a vendégem, aki idén a Velencei Építészeti Biennálén a Magyar Pavilon kiállításának kurátora. A kiállítás címe: Nincs itt semmi látnivaló, exportáld a tudásod, ez alcím.
Alcímnek indult. Egyébként sziasztok, én vagyok az, Pintér Márton vagyok, és az exportáló tudásod az alcímé lett.
Szóval itt arról van szó, hogy a Magyar Pavilonba lépve egy fiktív, valaha sikeres építésziroda, majd mindenben javíts ki, hogyha tévedek a koncepcióban. Igen. Szóval egy fiktív, valaha sikeres építésziroda terében találják magukat a kiállítás látogatói, ahol a különböző munkaállomásoknál olyan eredetileg építészként végzett figurák történetével ismerkedhetnek meg, vagy tevékenységével, akik végül akár kényszerből, akár szabad választásból, akár a kettő elegyeként, de mind-mind más szakmákban, területeken értek el sikereket az elmúlt évtizedekben. A pavilon, tehát a pálya elhagyó építészeket állítja a figyelem középpontjába, és erről a jelenségről szeretnék beszélgetni a kiállítás kurátorával, úgyhogy szia Marci, még egyszer, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm, megtisztelő.
És üdvitt a műsorban. És annyit még előzetesen, hogy a Velencei Biennálé, ez talán a hallgatók közül sem mindenkinek nyilvánvaló, talán a legfontosabb, de mindenképpen még mindig a legnagyobb nemzetközi építészeti seregszemle. Itt nem annyira hagyományos értelemben vett építészeti tervezés, mint inkább az építészeti urbanisztikai reflexió, kurátori praxisok szemléjéről beszélhetünk, szóval nem csak épület, makettek és gusztusos épületfutók vannak.
Arra ott az expo, az más.
Ezt meghaladta már ez a kiállítás, vagy talán ennél mindig is több volt a 80-as évek óta, mióta egyáltalán létezik ebben a formában. Az fontos meg kiemelni, hogy a nemzeti pavilonok, amik ugye az alapszerkezete meg az egész kiállításnak az, hogy van egyrészt mindig egy központi kiállítás, aminek minden alkalommal vagy minden kiadás esetében van egy általában nemzetközileg elég jól ismert főkurátora, és emellett pedig vannak ugye a különböző nemzeti pavilonok, és ezeknek a kurátori pozíciója az mindig presztízs kérdés, és a kiállítások tartalma pedig hát sokszor politikailag is tematizálódik. Nyilván nem kell most különösebben kifejteni, hogy egy nemzetet képviselő, legalábbis hagyományos elképzelés, ugye ez volt, amikor építették ezt a kiállító komplexumot, szóval egy-egy ilyen nemzetállamot képviselő pavilonban éppen milyen reprezentációja zajlik ennek a pavilonnak. Ez nyilván mindig alkalmas arra, hogy akár viták keresztüzébe is kerüljön. És ami a kérdésem, hogy meglepő módon, hogy hogyan jött a kiállítás koncepciója, illetve az is fontos szerintem, hogy meglepődtél-e azon, hogy megnyerted ezt a pályázatot, ugye pályázat útján.
Ez a útján, igen, úgy választják ki.
Választják.
Ja, úgyhogy ezen a platformon mozgunk most, legalábbis fél évig ezt élvezhetjük mi, mint egy csapat, meg én, mint a kiállításnak a kurátora. Szóval a koncepció, hogy jött ez az ötlet, én ezzel elég, tehát magával a pálya elhagyása, meg az építésze, magával az építészeti tudással, tehát hogy sokkal inkább évek óta ezzel foglalkozom. Ennek van egy nagyon konkrét kerete, ez a doktori munkám, abból nőtt ki maga a pályamű, tehát én 19-ben elkezdtem a doktoriskolában tanulni Pécsen, a Breyer Marcell doktoriskolában, és ott a komplex vizsga után, ami ugye a felező vizsga, ott eldöntöttem, hogy én magam is nagyon szívesen tendálnék egyébként már szakmában, mert elkezdtem összeszedni munkásságomat, és volt benne egyfelől szándékos, másfelől meg egy kicsit ilyen intuitíva, hogy így projektről projektre megemésztettem, hogy akkor hogyan működik a szakma. Ugye most így a munkásságom, hát az építészeti tevékenységemet kezdtem el mintavételezni. Tehát ilyen saját magamnak lettem ilyen orvosi lova, és ebből is írtam a dolgozatot, aminek az a címe, hogy a szakma gyakorló, a szakbarbár és a szaki. Avagy a cím, 10 év 10 munkájának összefüggései és azok összegzése 100 oldalban. Tehát ez egy nagyon szigorúan struktúrált dolgozat volt, hogy mondjam, én magammal, saját magamat kényszerítettem arra, hogy akkor az én építészeti tevékenységemet foglaljam ebben a dolgozatban össze, szövegesen elsősorban, képekkel mi egymással. Évenként mintavételeztem egy projektet, és aztán tettem egy állítást arra vonatkozóan, hogy abban a projektben én melyik voltam három közül szakmagyakorló, barbár vagy szaki. Tehát egy ilyen nagyon önreflektív, izgalmas dolgozat volt, egyben egy kicsit ilyen tőlem nekem jelleged, egy ilyen fervel, egy ilyen tisztes kiszálló a szakmából, és ennek volt egy mestermunka része, az volt maga a Biennale pályamű. Ez a pályaműben viszont ez sokkal konkrétabban megjelenik, és egy alapvetően milyen pozitív kifutással, de miközben én dolgoztam fel a saját magam anyagát, vettem észre egy mintázatot arra vonatkozóan, hogy nagyon sok és eléggé szertágazó különböző tudományágakban jeleskednek valahol építésznek tanult emberek, vagy jegyeznek konkrét építészek, mondjuk egy mellékprojektnek indult projektet, ami aztán túlnőtt a ház tervező praxisukon, és a B tervből lett az A, és ebből elég sokat láttam. A sok alatt mondjuk, ami így egyből szemben, tudod, egy hét alatt, amikor így elkezdett csak így ma alapjaiban vizslatni ezt, vagy így egyetlen, amikor észreveszed a mintát, és így kíváncsi vagy, hogy na jó, akkor egy per egyes keresése, vagy még egy keresése, hány ilyet találsz hirtelen, elég sokat, tehát 4-5 egyből szembe jött, és akkor utána vettem észre ezt a receptet, vagy ezt a majd, hogy akkor ténylegesen működik a minta, kaptam ezt a visszacsatolást, és kezdtem fölkeresni a projektek mögött rejlő embereket, hogy akkor általuk és az ő munkásságuk által állítsak precedenst arra vonatkozóan, hogy mi történik az építészeti tudással máshol. Úgyhogy így jött a koncept. Ezen, és akkor itt megemlíteném azt a timeline-t, hogy ez 2023. októberében írtak ki a pályázatot, a 24-es, de a 25-ös Biennálira. Ugye itt ez úgy működik itthon, hogy mindig a hivatalos kiírás, ami 24 májusában történt meg, előtt hirdetik meg Magyarországon, tehát így elkezdünk vaktába csinálni valamit. Aztán ugye bemutatjuk a pályaművet, nyerünk-e vagy sem, hogy októberben elkezdem, és decemberben jött az első információ a La Biennale-tól, hogy Carlo Rattit nevezték meg főkurátornak, akinek egyből volt egy kiáltványa, de csak ennyi, ami úgy szólt, most nem konkrétan idézem, de arról szólt, hogy az építészeknek, hogy az építészet tudásra mindenhol szükség van, az építészet intelligenciát mozgósítani kell ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni egy ilyen lángoló világgal. És akkor én meg ott vagyok, csomó sztori valakink, gyakorlatilag, hát úgymond migrált építészeti tudást összegzek, meg egyéneknek az életét térképezem föl. Úgyhogy ez azért egy elég nagy löketet adott. Úgyhogy az a pont, amikor ezt decemberben kimondta Ratti, úgy voltam vele, hogy akkor all-in, és akkor ez a másik kérdésedre a válasz is egyben, hogy őszintén annyira nem lepődtem meg, hogy nyert a pályamű. Rendkívül mérhetően pontosan ki volt dolgozva, volt éle. Hát nagyon bíztam abban, hogy ez érthető lesz, és szerethető lesz, és nem lesz egyből visszakozás. Igazából azon lepődtem meg, hogy akkor mégiscsak egyet gondolunk, azon annyira nem. Én nagyon bíztam ebben a pályamiben, pont.
Kaptál egyébként, miután ezt megnyerted, olyan konfliktusokat vállalnod kellett, vagy akár kompromisszumokat vállalnod kellett a pályázatot, nem tudom, vagy a kiállítás megvalósítását finanszírozó intézménnyel, amit bánsz, hogy meg kellett vívni, vagy meg kellett kötni, vagy alapvetően jó volt a közös munka. Erre csak kíváncsi vagyok, hogy hogyan zajlik, hiszen ezzel eltöltöttél azért több éve.
Nem mindig volt ez egy jó élmény. Alapvetően nagyon elégedett vagyok a projekttel, több dolog miatt is, de az egyik az az, hogy nem kompromitálódott az eredeti koncepció és vízió. Az, hogy ez ne kompromitálódjon, ehhez egy olyan recepthez kellett nyújtom, amire nem gondoltam volna, hogy ezt ilyen élesben megtapasztalom, ez pedig az, hogy legyártani párhuzamos valóságok. Az én valóságom az az volt, hogy ez egy nagyon-nagyon régi vízió, erről majd valószínűleg később is beszélni fogunk, mert van egy 10 éves táblat ennek az egésznek. Szóval az, hogy nekem van egy ilyen vízióm, és ezt nagyon, nagyon szeretném kompromisszummentesen úgy végigvinni, ahogyan én azt elképzeltem, és hogyha ez hibás túlvalósul meg, akkor azzal nem bánom. De ahhoz, hogy ez így tudja megvalósulni, a további valóságokra volt szükség. Az egyik az a valóság, amit elképesztő, hát figyelj, tehetséges, teherbírású, és nagyon-nagyon, nem is tudom, hogy mi rájuk a jelző, csak pozitív, Maherc Ingrid, Gráf András és Szőke Gergely, akik teljesen jogosan abszolút magukének érzik, mind az elméleti háttérnek a legyártását, vagyis a pontosítását, definálását, és mind a gyakorlati tényleges munkának az elvégzését is. Ez egy olyan valóság, ami azt engedi meg, hogy minden egyes kiállítóval, minden egyes történettel, magával az egész Biennálénak az intézményével, személyesen és szakmailag is abszolút tudjanak azonosulni, ne egy projekt legyen, hogy akkor most irodai erőforrásokból gyertek itt a Biennálé, óriási luxus, iszonyat költségeket emészt föl a 0 forintos büdzsénkből, tehát hogy ilyen zseppénzekről beszélünk, amiket beleöltünk. Úgyhogy ennek így meg kellett történni, és ezt óvni kellett, hogy tényleg egy ilyen projektiroda jelleggel, de ezt csak és kizárólag ezért jöjjünk össze, ebből hozzuk ki a maximumot, és a közben valósuljon. És aztán ott van a harmadik, vagy hát harmadik és negyedik valóság, az pedig az, hogy a nagyok mit gondolnak. Hogy akkor siker, igen, ez így jó, akkor ez így jobb, ez biztonságosabb, így lett a nincs itt semmi látnivaló mögé oda tűzve az exportált tudásod is, és ez abszolút rendben van. Szóval egy olyan platform a harmadik valóság, amiben mindent ugyanúgy értünk. Nincsen alternatív értelmezése sem a címnek, sem az alcímnek, sem az ászlónak, sem a semminek. Gyakorlatilag ott köttettek a kompromisszumok, de annak nem volt kihatása ugye az egész kielítés egészére.
Hogyha ugye a koncepció tekintetében arra kíváncsi vagyok, hogy miért éppen ezekre az emberekre és a hozzájuk tartozó sztorikra esett a választásod, vagy hogy alakult ki ezen? Mm. Most végül mi történik ezen a kiállításon, és hogy hányan vannak ezekből a figurákból? Az is érdekel, hogy mennyire a megközelítésed alapja, mennyire a kiválasztott, kiemelt személyekről, az ő individuális történeteikről szól, vagy esetleg azonosíthatóak közöttük archetípusok azzal kapcsolatban, hogy mi várhat egy, vagy egyáltalán milyen lehetőségei vannak egy pálya elhagyó építésznek. Úgy is mondhatnám, hogy van-e archetipikus megoldás arra, hogy ezt a tudást, amit valamiképpen építészeti tudásnak nevezhetünk, vagy ezt a tudásformát, ezt hogyan, nem is csak hogy hogyan, hanem hogy milyen területeken lehet hasznosítani, vagy kamatoztatni. Az nagyon érdekel, hogy mi alapján választottad ki ezeket.
Ez nem egy túl bonyolult recept alapján. Kiválasztás abból a bizonyos mintából indult, amit ugye a doktorimban találtam, és annak az alapja pedig alapvetően tehát a projektből indult ki. Nem személyek voltak, hogy nézd csak egy híres ember, amúgy ez inkább a nemzetközi kitekintésnél volt tetten érhető, mert ugyanezt a receptet, amit mi kiállítunk, azt megnéztük, mintavételeztük világviszonylatban is, és ott általában az a jellemző, hogy tudom én, szuper híres emberek, akik egyébként építészek voltak. Itt nem erről volt szó, hanem egy nagyon maga a projekt volt híres, és akkor mögé néztünk, hogy ki jegyzi. Hogy nemzetközileg ismert projekt legyen, tehát hogy az Underground szérával egész egyszerűen az egy teljesen másik kiállítás, tök más mintavételezés, egészen más csatornákon lehetett volna oda eljutni, máshogy föltérképezni azt, úgyhogy itt világkiállításról beszélünk, nagyon fontos az, hogy bárki számára érdekes legyen, ne az, hogy jaj, szegény, hanem az, hogy valami fény az alagút végén, úgyhogy ennek volt egy kicsit ilyen nem tudom, minek hívjuk. Ez egész egyszerűen egy ekkora lépték kiállításhoz. Ez a lépték passzol, tehát ezért volt fontos az, hogy nemzetközi legyen. Hogy éljen az ember, és hogy itthon legyen. Úgyhogy ez alapján itt néztem körbe, és volt ez a recept, és emellett meg egy szabály volt, hogy a különböző tudományágak között, ahova ugye odébb álltak ezek az egyének, ne legyen átfedés. Tehát ne az legyen, hogy bemutatok 8 egyetemi professzort, meg 6 tudóst, és akkor tele van tudva, hanem hogy egy elég széles palettáról tudjuk azt igazolni, hogy gyakorlatilag lépték és formátum váltás után meglehetősen szertágazódtak ugyanaz a tudás, ami az eredendő tudás, amit ők szereztek. Úgyhogy ez.
Ugye nehéz dolgunk van, hiszen egy kiállításról beszélünk, aminek a személyes megtapasztalása az mindenképpen fontos lenne.
Igen.
Bár egyébként szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy szerinted ennek a koncepciónak a prezentálásához mennyiben szükséges, vagy mennyiben adekvát az, hogy ebből egy kiállítás legyen? Voltak ezzel kapcsolatban kétségeid, hogy lehet, hogy ez egy könyvként, vagy akár dokumentumfilmként jobban működne, ez is érdekel. Szerinted mit ad hozzá az, hogy ez egy kiállító térben van? A térbeli tapasztalat az hogyan járul hozzá az, hogy ezt megismerjük? És még azt akartam kérdezni, hogy azt mondjuk a hallgatóknak nyilván majd belinkeljük azokat az anyagokat, szövegeket, amit átküldtél, hogy végig lehessen böngészni ezt, de hogy emelj ki, Léci, pár szerinted nagyon reprezentatív olyan figurát, ami bemutatja azt, hogy itt miről is van szó, hogy ne persze, csak körülírjuk a pálya elhagyásokat és a pálya elhagyókat.
Nem tudom, hogy az előző kérdés csokrodból mindent megválaszoltam-e, abban nem vagyok biztos. Nem tudom, hogyha valamit elfelejtettem, akkor, és mondjuk továbbra is elevásnak találod, akkor kérlek, kérdezz vissza, illetve a magatok fel ezúton is, vagy elnézést, vagy úgy is lesz rá válasz később. Szóval a lényeg, hogy miért pont kiállítás, hogy miért nem könyv, miért nem film. Ennek egy nagyon fontos személyes oka van, az pedig az, hogy én a szakmát, én a Biennálén kezdtem el 2014-ben, mint gyakornok. Ezért én ez a vágy, hogy a Biennálén mondani valamit bennem nagyon régóta bennem volt, sőt, gyakorlatilag a teljes szakmai tevékenységem mögött ez volt a drive. Ez 2014-ben volt, amikor az OMA, illetve ennek alapító Erem Kórház rendezte a 2014-es Biennálét, egyébként azóta is legsikeresebbnek tartják számon. Most a jelenlegi kurátor is, Carlo Ratti is nagyon sokat hivatkozik arra a Biennálére. Úgyhogy én ott pont akkor voltam az OMA-ban gyakornokként, kifejezetten a Biennálé egyik fő kiállítására, Mond Itáliára vettek föl. Először tapasztaltam meg, hogy a műftöri, a filó, a kutatásmódszertan, írásgyakorlat, stb. Típusú kevés kredites órákból élek kint Hollandiában. Ezeket a tudásokat igényli meg egy projekt, megdöbbentőnek találtam, úgyhogy minden, ami egyébként a mindenható 8 kredites háztervezéshez nem kellett, az ott előtérbe került, és nem csak ez volt egy óriási élmény, hanem az is, hogy ez az OMA-n belül is egy nagyon-nagyon-nagyon kis fine selection pici csapat volt. Ez is a Mond Itália és meg az Elements of Architecture is, ami másik főkiállítás volt. Ez összesen 20 pár ember csinálta meg a teljes komplet Biennálét. Utána ez lement, gyakorlatilag még egy junior pozit is kaptam, amit azért nem fogadtam el, mert volt bennem egy ilyen óriási inger arra vonatkozó, hogy ezt megnézném, hogy amit itt most szereztem, hogy ebből mit tudok én főzni egyedül, és akkor hazajöttem diplomázni. A diploma konzulensem lett az akkori főnököm, Ippolito Pestellini Laparelli, aki egyébként a mostani katalógusunkban az előszót írta, 23-ban az építész Biennálén zsűri elnök volt, Studio 2050 Plus-nak az alapító, egy nagyon-nagyon nagy kaliber, ő volt a momén a diploma konzulensem, és akkor így a diploma után az volt a készfogás, hogy akkor én jövök vissza, és ezt nyomom végig, és akkor szerelmes lettem, lakást kaptam, meg két munkát, konkrétan ahogyan az auditoriumból kisétáltam, az egyik, hát szóval is teszem, hogy Molnárbe, gyakorlatilag ajánlott két munkát, és hát olyan boldog voltam, hogy még soha, úgyhogy ezért nem fogadtam el az állásajánlatot. Azért ez egy elég erős csomag, most 24 évesen az ember nyilván azt fogja mondani, hogy jó, bocs, nagyon jó itt. Jó is volt, egész egyszerűen évekkel később ért csak tetten a valóság, tehát hogy az, hogy gyakorlatilag ez a, és főképp valóságot mondjuk, hogy legyen egy ilyen a szakmai valóság, olyan rohadt alacsony volt az üvegplafó, hogy amikor így elkezdtem volna kihúzni magamat, tudod, ilyen ambiciózus 20x évesen kiderült, hogy itt nincs ilyen, hogy tudásimport, nincs ilyen, hogy igény, nincs hozzá közeg, vagy mondjuk olyan iparág, amiből meg lehet csinálni, úgyhogy tudod, először düh, dac, mindenféle ilyen crazy érzések azért végigmentek bennem így az elmúlt 10 évben, de ez aztán ülepedett, és hogy mondjam, egyfajta világkép lett belőle, egyfajta árspolitika lett belőle, tartalom lett mögötte, és akkor ezen a tartalmon így úgy éreztem, hogy akkor ez már elég stabil ahhoz, hogy akkor mondjak valamit 10 évvel később. Ez a 10 év, ez csak így pont kijött, de nem bánom, szép kerek, ez így. Úgyhogy ez emiatt csak és kizárólag emiatt biennálé, ezért nem dokufilm, ezért nem könyv, majd, hogy nem kicsit hasonlóan, mint a diplomámhoz is úgy álltam hozzá, hogy csak azért lehet építészetnek nevezni, mert az építész tanszék adta a diplomát egyébként, nem volt hozzá alaprajz meg metszet. Az egy ábra volt, egy együttműködési ábra gép és ember között, ennyi. Úgyhogy egy kicsit ez is ilyen volt. Valójában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős, hogy mondjam, személyes okkal van, mint hogy azt most így hallottátok, úgyhogy...
Igen, de szerinted ezen a személyes okon kívül, ami persze önmagában is hajthat, meg értelmessé tehet egy kiállítást, de hogy akkor azt kérdezném, hogy elégedett vagy azzal, vagy akár a visszajelzések alapján, nyilván még csak pár hete van nyitva ez a kiállítás, a térbelisége a kiállításnak az
szerintem
jól működik-e?
Rövid lesz a válasz. Szerintem jól működik, nem érződik rajta, hogy nincsen agyonlocsolva pénzzel, azért működik jól, mert kifejezetten Andis és Ingrid és Geri miatt működik jól. Nagyon, nagyon jó helyen vannak megnyomva a ceruzák, tehát hogy ez egy tartalomorientált kiállítás, nagyon, hát maga a szenográfia az rendkívül szájbarágos, de azon túl pedig egy rétegződő kiállításról beszélünk. A cím is pár másodperc alatt értelmezhető, ott van ez a kis kicsit ilyen spooky vibe, minden szürke, nyomott álmennyezet, ezek mind egy ilyen, van az egészben egy ilyen nyomasztás, ugyanakkor pont egy megfelelő adag humorérzékkel, ami mondjuk a videókból derül ki, meg ezek a nem építészetet mímelő bábukból derül ki, plusz az egészet végig kíséri egy ilyen audiovizuális élmény, ami egyfelől egy őrületes zenei absztrakt, vagy ilyen absztrakt zenei mű a Kaláka zenekar, egyik korai darabja, a másik pedig egy kis film, amit a Kalászi Benji-vel csináltunk. Úgyhogy ez így összességében elég jó. Tehát a kiállítás 2 másodperc, 2 perc, 10 perc, 20 perc alatt is, hogy mondjam, ugyanazt az élményt okozza különböző mélységekben, a mélységek az pedig csak az egyéntől függ, hogy mennyire kíváncsi vagy van ide.
És a kis filmen mit láthatunk?
A két kis film van, ugye van egyfelől a Hiroshi Harának egy ilyen brutalista épület kompozíciója, amit a Kaláka zenekar 1974-ben megzenésített, egy akkori professzoruk hívta meg őket Bécsbe, egy ilyen egyetemi projektre, felszeletelték 12-szer, följátszották a 12 metszetet egy Yamaha DX7-es szintire, és aztán visszajátszották. Hát aztán, hogy ebből hogy lettek gyerekdalok, nem tudom, de hogy az egy elég komoly mű, az egész biztos. Szuperek voltak, és ezúton is nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik ugye az együttműködésre, mert ez az volt. Minden egyes kiállítóval ez egy elég szoros, komoly együttműködés van. Úgyhogy ez az egyik film, tehát egy épület absztrakció. A másik film, az pedig, annak az a cím, hogy Export Ez, az annak a főszereplője Edith, az építésznő, aki az ilyen piaci követelményekkel ilyen küszködő építész szerepét játsza, hogy a különböző és elég gyorsan változó szubjektív piaci és megrendelői igényekre próbálja szabni az építészeti vízióját, amiben hát ő kis ilyen beledöglik, majd a végén rákattint, hogy file export ez, és ott megjelennek a file, hát ilyen kiterjesztés, vagy ilyen formátumként jelennek meg azok a szakmák, amik egyébként ki vannak állítva a kiállításra. Ez a csattanó, bum, majd azért élőben is remélem mekkora élmény lesz, mint is szóval, meg fönn van YouTube-on, úgyhogy nézzetek meg nyugodtan. Igen, ez a két film, mind a kettő másfél perc, és ez adja az atmoszferikus zajokat. Ja, meg vannak ilyen kis irodahangok is, be vannak játszva, köhögés, egérkattintás, mi egymást, tehát hogy elég jól mozogtunk szerintem azon a fine line-on, hogy ne tagadjuk meg a helyzet jelentésnek a súlyát, vagy amilyen problémára rámutat, jelvezhető legyen meg így.
És milyen tapasztalatokból, vagy akár referenciákból állítottátok össze, vagy desztilláltátok azt, hogy hogy nézzen ki pontosan ez a fiktív építésziroda?
Az egész a piros bábukkal kezdődött, a Monditelli, amire korábban meséltem, 14-es Biennálén, ott az első terem, az hogy én kaptam meg, ha úgy tetszik, az volt az első ilyen megvalósult melóm, és ott piros bábukat használtam azért, mert az omában mindig piros bábukat használunk a makethez. És ez egy ilyen omázs volt a Monditaliának, hogy akkor a piros bábukat visszahozom, mint oma makett figurák, egy ilyen finom jelzésértékű dolog, egy ilyen fun fact, hogyha eleget beszélgettem egy újságíróval, akkor ez kiderült számára, és mondta, hogy nem azt mondtok, jó. Tehát mondja, hogy ez volt az első, vagy ilyen, ami köré épült, és aztán a mellé csempésztem ezt a két szint, ami meg az én mániám volt, a Very Good Office-ban, az RGB, ugyanakkor, mit ad Isten, trendje is lett, sok helyen használják, sok helyen értik ezt a taglaltságot is, tehát hogy a piros mit jelent egy tőmondat, zöld mit jelent egy tönké. Emiatt egy nagyon ilyen tök könnyen értelmezhető színkód is került az egész kiállítás mögé, úgyhogy így a színeken túl, hogy ennek az egésznek van egy szimbólumrendszere, nem volt nagyon más választású, mint az egész irodakörnyezetet még egy kicsit úgy emelni, hogy nyomasszunk ezzel az álmennyezet imitációval, ami nem csak elég dögösen néz ki, meg jól hozza ezt a hatást, de azért egy 230 négyzetméteres pavilont 5 méteres belmagassággal megtölteni, hát nem tudom, hogy így ilyen, hogy egy ilyen ranglistára rakja, mert azt az 55 ezer eurót, amiből az egész megvalósult, plusz támogatói közreműködések ebben is, tehát hogy ez nagyon jó hatással van az egész, hogy ért. Tehát gyakorlatilag meg lesz kalpolva kiállított tér, és ezáltal nem lötyök benne annyira a kiállított tartalom, úgyhogy vannak ilyen praktikus szempontjai is.
De akkor ez egy generikus iroda, lehetőleg univerzálisabb, ahogy a képeket láttam, ez jutott eszembe, és olyan megfontolás nincsen benne, hogy itt valami erőltetettem, valamilyen magyar jellemző irodai tárgy és térkultúrát próbáljatok megkeresni nem. És beleerőltetni.
Persze, hogy nem. Nem. Ha valaki ezt belelátta, akkor az nem az általam legyártott három párhuzamos valóság közül valamelyik belátta bele, hanem a sajátjába egészségére. Nincs benne ilyen, nem. Ez a valaha volt nívós építésziroda, ez egy abszolút sztereotíp építésziroda. Így, és egyébként említette az univerzális szót, egy korábbi kérdés, hogy mennyire univerzális az építészet tudatás, mennyire egyébként a válasz rövid, tehát, hogy ez nem, hogy mondjam, nem jöttem rá semmire, hogy húha, mennyire univerzális az építészeti tudás, ez pár perccel ezelőtt kérdezted, a válasz ennyire egyszerű, nincs egy ilyen óriási megfejtés ez.
Nem, csak azt szerintem nagyon izgalmas a térnek ebben a generikusságában, hogy véletlenül sincs ebben a térben bármifajta olyan műhely romantika, ami egyébként még mindig ezt Magyarországon, de egyébként máshol is jellemző arra, hogyan elképzelik, vagy akár reprezentálják az építészirodákat, és ami valójában nagyon távol van attól a valóságtól, ami valójában jellemzi ezeknek a tereknek, amiben az építészeti termelés zajlik az építészetét, vagy a minőségét, és hogy valójában semmi specifikuma nincsen annak, hogy ez egy építésziroda bármilyen szellemi termelési tér lehet.
Így van. Mint ahogy a probléma is egyébként, vagy a jelenség is globális, tehát ugye.
És oda térjünk meg vissza, hogy emeld ki nem biztos, hogy a legfontosabb, de hogy emeld ki olyan fontos figurákat, meg az ő történeteiket, amik mondjuk szerinted jól reprezentálják azt, hogy miről is szól ez a kiállítás, és mi történt ezekkel a figurákkal, akár szúrópróbaszerűen is lehet.
Az egészet azzal kezdeném, hogy van egy fúzió a három szín között, tehát a piros reprezentálja magát az egyént, aki a sikerprojekt mögött áll, hogy azt jegyzi, az van zölddel jelölve, mint a sikerprojekt, és van kékkel az úgynevezett helyzetjelentés vagy hallgatói visszajelzés. A három között az a kapocs, hogy vannak sikerprojektek, amiket építészek egyeznek, és ezeket az építész, vagy a volt építészekkel csináltunk egy mély interjút, abból a beérkező információból egyfelől összefoglaltuk a szakmai pályaképüket, illetve definiáltunk olyan témaköröket, amik szerintük kompromitált az építészetben, de mondjuk alapvetés a sikertörténetükben. És ezekről a témakörökről kérdeztük meg Magyarország összes építész hallgatóját, vagyis minden egyetemen voltunk élőben, de akkor erről majd később, hogyha érdekel, mert egyébként engem is érdekel. Ez egyik legszebb ilyen, hát az egy nagyon szép momentum volt, úgyhogy ez a fúzió. És akkor ezt a hármast látjuk asztalonként mindenhol. Tehát ül a piros figura, előtte van két monitor, bal monitoron pörög a sikersztori, jobb monitoron pörög a helyzetjelentés, mondjuk betölti, mit tudom én, a Perspective in Architecture, elkezd tölteni, és aztán kék haláltal, és jönnek a hallgatói statisztikák. Úgyhogy ez a recept, és akkor szúrópróbaszerűen munkaállomásokat. Például Regős Krisztinek a munkaállomás, Regős Kriszti egyébként rekordfiatal, most tök mindegy, a tudás az kortalan, de ő matematikus, és a térkitöltő alakzatokkal foglalkozik, azt kutatja. És nem csak egy ilyen, hogy nem egy szobába petróleumlámpa mellett, hanem nagyon komoly nemzetközi együttműködésben publikálnak olyan cikkeket, tudományos cikkeket, tudományos folyóiratokban, mondjuk az American Scientific Americanben, ami alapján mondjuk vízmolekulákat keresnek az univerzumban, és akkor 2024 American Scientific Americannek a címlapján a Tessellation van, írnak róla, mint a legmenőbb kutatási terület, és ennek egy abszolút zászlós hajóját tűzi a Domokos Gáborral a Regős Kriszti. Kiderül az is az ő pályaképéből, hogy számára túlságosan száraz és unalmas volt az épület szerkezettan, ami szerintem a Crazy-nek egy lehető legjobb értelembe vett példája. Tehát, hogy ez azért most nem indokolom, hogy miért jó, mindegyik kiállítónk ugyanolyan szuper példa. Ott van több Bújdos Attila, a Social Design Cookbooknak a szerkesztője, kutatója, aki gyakorlatilag a Magyarország összes közösségi eseményét összegezte, mintavételezte és összegezte egy olyan receptkönyvé, ami alapján bárki tud együttműködésben egy általa óhajtott léptékű közösségi rendezvény ilyen eseményt építeni, annak a kifutását követni, hatást ehhez csinált egy elég komoly könyvet, azt meg is lehet ott kint lenni. Aztán Frimó című Budapest Park művészeti igazgatója, gyakorlatilag az receptje alapján alakult az egész. Ugye még mindig építész, de neki például ő az a példa, aki mondjuk a szuper építészeti vagy ilyen belső építészeti projektjei mondjuk túlnő Budapest Park azért, mert egész egyszerűen az a recept, hogy legyen szabályozás átmeneti vagy ideiglenes építmények mögött is, és hogy ebből kinőhetett a Budapest Park, ezt ő kreditálja. De gyakorlatilag megtalált egy nagyon-nagyon-nagyon jó időben egy nagyon fontos egy hiányt a OTÉK-ban konkrétan. Losonci áron egészen vegyületig lement üveg. Nézd, ilyen bárkit most itt teljes kreditációt tényleg felsorolhatnék, szuper. Itt vagyunk Terézvárosban, akkor hadd említsem meg Györfi Máté, a polgármester. Az egész Terézvárosnak az urbanisztikai városkép fejlesztése az hozzá, legfőképpen hozzá, és az építészeti tudási a politikában való visszacsatornázásnak köszönhető, teljesen transzparensen követhető a terézvárosi lakosok számára, hogy mi történik a városban. És ebben előjárnak, az Airbnb kitiltása előjárnak. Tehát gyakorlatilag egy nagyon, nagyon szép, progresszív, egyáltalán dacos, nem, elég jól és szép van a hangkőket, úgyhogy ezeket annyira lenne kedvem felsorolni mindenkit. Meg is teszem, mert hallanatok kell róluk, ugyanígy Pozsár Péter, Hello Utás alapító, Kelemen Csaba és Tomba Balázs Magyarország első digitális ügynökségének az alapítója Kirovszkinak, Janes Péter, ő a The Kind of Architect, vagy a szegény ember Rem Koolhaas, aki gyakorlatilag folyamatosan határterületeken tevékenykedett, és egész egyszerűen, hogy a közeg hiány, ezek nem robbannak nagyon, de nagyon-nagyon-nagyon fontos munkásságról beszélünk. Varga Judit, többszörös Emmy díjra jelölt díszlettervező, Rajcsányi Balázs, Varsányi Pál, gyakorlatilag big time, nagybetűs kereskedelmi tévé díszleteknek kitalálója és gyártója, aztán Kaláka zenekar, Grillusz Dániel, Grillusz Vilmos és Adványi Balázsra, Somlai Fischer Ádám, Prezinek a társalapítója, ő még nagyon fontos, a családját meghívta erre az egész eseményre, és közösen úgymond, mint családunk építészete csináltak egy installációt, az ilyen száraz tárgyalóasztal setup helyett egy saját példán. És hát Rubik Ernő, Big Gun. Nagyon szép történettel, nagyon szép, hogy mondjam, az ő története is szép, és a kocka története is szép. Elképesztő őket így egybe látni, kicsit elképzelni, hogy ja, éppenséggel mi van akkor, hogyha ez egy nem fiktív való, vagy nem fiktív építészínoda, hanem mindenki értelen ceruzát fogna, megnézném azt a házat.
Ugye ebből a felsorolásból talán Jenes Péter azt mondtad is, hogy kind of architect, aki hát a hagyományos értelemben vett módon a legnagyobb sikereket ért el építészként is, még akkor is, hogyha közben meg tragikus és méltatlan sikertelenségekben is része volt folyamatosan. Ugye ő az, aki egy csomó más kiváló épület mellett mondjuk jegyezte volna mondjuk azt, hogy a NER előtti Magyar Köztársaság egyik legnagyobb kormányzati városfejlesztési projektjét, az új kormányzati negyeddel, itt tőlünk most Terézvárosban ülünk valóban nem messze a nyugati mögött, és ő ugye egy kései pálya elhagyó, tehát tulajdonképpen, ha jól tudom, akkor vissza is adta.
Visszaadta, viszont az is fantasztikus, hogy ugye, igen, ő 2000...
Jogosítványai.
Igen. 2004-ben volt a Biennálénak a kurátora, és azután adta vissza. Tehát, hogy neki is egy ilyen exit volt a Biennálé.
Igen, és ezt csak azért hoztam fel, mert hogy ő ugye egy építész pálya, vagy szerintem ezt szó, de egy építész karrier után döntött úgy, egy ígéretesen induló építész karrier után döntött úgy, meg megépült épületek után, hogy adhatja ezt a dolgot. De a többiek el sem kezdtek építészként dolgozni, nem? Vagy nagyjából ez a...
Saját praxisa nem sok mindenkinek volt, vagy egy-egy pályázatot csináltak meg, valósult meg, és aztán a másokkal együttműködésbe csináltak közösen egy stúdiót, és ott egy más, vagy egy bizonyos ágat vitt, ami nem feltétlen ilyen hardcore, vagy ilyen házkészítő mesterember típusú tevékenység. De igen, jellemzően, vagy pedig egy-két évet dolgoztak, mondjuk a Kelemen Csabáék egy ideig dolgoztak ott, vagy építészként. Jellemzően nem. Tehát, hogy vagy egyből egyetem után, vagy már alatta, vagy ez a kettő. Tehát itt ebben nincsen. Ez mondjuk nem volt a receptnek a része, hogy akkor már pedig itt 10x olyan ember van, akiknek elegütlek. Vagy 10x olyan ember van, aki sose szeretett volna. Tehát nincs ilyen éle az egésznek.
Egyrészt többször felmerült az, hogy itt valamiképpen a házépítéstől való elfordulásról van szó, vagy a házép egyáltalán a megvalósítás fétisétől való megszabadulástól lenne szó valamiképpen.
Aha.
És a szövegek közül, amit átküldtél előzetesen, a megnyitó beszéded volt számomra a legérdekesebb, meg talán a legmegvilágítóbb is, és hadd olvassak fel pár sort ebből a nagyon svungos szövegből, amire reflektálva aztán kérdezhetlek, ugye ez egy megnyitón elmondott szöveg, nyilván nem lesz olyan performatív ereje annak, hogy én felolvasom, mint hogy
nem.
Ott hangzott. Ezeket a kinyilatkoztatásszerű mondatokat akarom bedobni, hogy aztán ezek mentén beszélhessünk. Szóval itt ugye a bevezetés után jön az első három pont. Egyrészt, hogy az építészet a kortalan presztízsét az utóbbi két évtizedben veszítette el. Másodszor, hogy az építészt több ezer év után először nem kérdezik, hanem utasítják, és harmadszor pedig az, hogy az építészeti tudás alkotó erejét elkezdték kilóra mérni.
Igen.
És a következőben pedig a nincs itt semmi látnivaló mondat után következnek azok a pontok, hogy a nincs itt semmi látnivaló önreflexió, a nincs itt semmi látnivaló kritika kifelé, rendőrszleng, felhívás keringőre, és a kiállítás címe meglepő módon. És ami nekem a legizgalmasabb, a záró pont, ami, és itt a javaslatod van a Biennálé főkurátorának a felvetésére, útra való egy kevésbé mennyiségi, kevésbé opportunista, kevésbé törtető, kevésbé elvtelen, kevésbé fogyasztói, kevésbé erősködő és fontoskodó, tehát összességében egy olyan világhoz, amelyben végre azzal foglalkozunk, amivel kellene, nem pedig azzal, amivel lehetne. És itt jönnek a záró pontok, az útravaló, nektek már nem kéne figyelmen kívül hagyni 2050-et, nektek már nem kéne sztárépítészekkel foglalkozni, nem kéne önmegvalósítani, nem kéne házakat tervezni, nem kéne újat mondani, te sem tudsz már semmit, mondtad itt magadról újat mondani. Még valami zárásként, hogy no is more, a nem több.
Igen,
kevesebb több, hanem a...
Nem.
A nem.
Olyat nem illet volna mondani, hogy yes is less, úgyhogy
igen.
Meg az nem is reflektálni az építész szlengre, ami ennek van egy eredete. Na, úgyhogy igen.
Hogy ezeknek a nagyon svungos, tömör szövegrészeknek a hátterében számos olyan a kortárs építészettel és urbanisztikával, sőt általában a mondjuk azt, hogy az emberiség építő tevékenységével és az építészetnek ebben az építő tevékenységben játszott szerepével kapcsolatos alapvető kérdés és hát forró téma, probléma és dilemma megjelenik, ami egyébként is része azoknak a diskurzusoknak, ami erről zajlik az elmúlt pár évtizedben. Ezek nyitott kérdések, vagy nyitott dilemmák, vagy ennek a szövegnek a hátterében ott dereng egy csomó dolog, az építészet végletes kommercializálódása és egyfajta elszellemtelenedése, a tér és a nyersanyagok pazarlása, a rövidtávú profitkényszer kielégítése érdekében. Legalábbis igen, én ezt is beleolvastam. De tulajdonképpen az, hogy a kapitalizmus felzabálja a jövőt, vagy legalábbis a mostani formája, az építészet, mondom, szellemi kiüresedése és autonómia hiánya, illetve az nagyon fontos, hogy a korrumpálódása is, és ennek kapcsán megjelenik a, hát mondhatjuk azt, hogy a nem növekedés gondolatának egyik leágazásaként a nem építés gondolata is, ami szerintem nagyon izgalmas.
Így van, így van.
Ehhez kapcsolódva...
Azt is mondjuk, hogy nincs annál fönntartatóbb, mint hogy nem építünk, ez is egy ponton megjelenik, és de igen. Folytasd, kérlek.
Például, amikor azt írod, hogy az
építő... Mielőtt belevágunk, szakít csak félbe, hogy a megnyitó beszédemről azt kell, két dolgot szeretnék csak mondani. Az egyik az, hogy azt kell tudni, hogy ez az, ahogyan én értelmezem a kiállítást, és amiről a kiállítás szerintem szól. Ugyanakkor nagyon fontos ilyennek kapcsán megemlíteni azt is, hogy önmagában a kiállítás nem ilyen, hogy ez átjönne belőle. Tehát elég szabadon értelmezhető kiállítása alapvető célunk volt, hogy diskurzus legyen belőle, és a mondani valója, vagy ahogyan az emberek ezt hazaviszik, az a diskurzus organikusan élje túl a kiállítást. Úgyhogy ez fontos volt, hogy ez az én saját interpretációm, amit a megnyitó beszédben mondtam csak el, és csak ott, meg hogyha lesz most két esemény majd júniusban, akkor ott is ezeket el fogom mondani, mert igenis tudniuk kell az embereknek, hogy én ezt így gondolom. Tehát abszolút szubjektív máskor. Tehát én itt szerettem volna, és csak itt szerettem volna, hogy ott premierezni és elmondani.
Ugye rögtön az merült fel bennem, hogy amikor azt írott, hogy az építészet kortaram presztízsét az utóbbi két évtizedben veszítette el, illetve hogy az építészet, hogy az építészt több ezer év után nem kérdezik, most először, hanem utasítják, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire gondolsz pontosan, és abban a keretben, hogy történeti fóliánsokat viszonylag gyakran lapozgató kisördög, az ilyenkor elkezd bennem integetni, vagy kapálózni, hogy ez az egyébként nagyon vonzó, meg a kor szellemet, vagy a kor érzetet mindenképpen jól leíró, összefoglaló, tulajdonképpen apokaliptikus kép, amellett, hogy mondom, nagyon erős, és nehéz ellenállni neki, lehet, hogy inkább elhomályosítja annak a történeti tudatosságnak, meg szembenézésnek a lehetőségét, ami mondjuk ahhoz lenne szükséges, hogy szakmaként, vagy hivatásként, vagy akár még hogyha ezeket elavult szavaknak is tartjuk, akkor tágabban értelmezve tudásformaként az építészet, vagy hát pontosabban az építészetet csinálók, azok valamiképpen ellenállni tudjanak azoknak a folyamatoknak, amiket olyan, egyébként mondom, sodró lendülettel azonosítasz ebben a szövegben. Gondolok itt például arra, hogy az építészet fogalma és az építész figurája az nem egy ilyen a történelemben változatlanul vagy stabilan létező dolog és szerep, hanem mondjuk azt, hogy valamiképpen a tág értelemben vett modernitásnak az egyik ilyen jellegzetes figurája. Itt arról van szó, hogy az egyre növekvő léptékű ilyen nagybetűs terv, tehát magyarul az, hogy a környezetünknek a sosem látott léptékű és mélységű átalakítása, ennek a tervnek a napszámosa tulajdonképpen a reneszánsztól kezdve. És ez a figura, ami 500 évvel ezelőtt megszületik, ilyen bonyolult, de nagyon konkrét társadalmi konfliktusok meg viszonyok között Itáliában, és aztán egészen a nagy 20. századi modernizmusnak az ilyen nagyon paradox és ambivalens ilyen mester figuráig fejlődött. Ez az építész, és nem valami az emberiség történetén konstans módon átvonuló figura. Ez az általánosítás, miközben mondom, megragadja nagyon jól azt, hogy mit érzünk az építészettel kapcsolatban a korban, de hogy vajon nem inkább az-e a kérdés, hogy persze elveszett valami az utóbbi egy-két évtizedben, de hogy azzal a kérdéssel is foglalkoztál-e, hogy miért veszett el, hogy miért alkonyult be ennek a figurának a szerepköre, hogy az a funkció, amit betölt a társadalomban az építész, az miért látszik úgy, mintha ellehetetlenülne. Tehát hogy itt arról van szó, hogy el kell hagynunk ezt a figurát, mert óhatatlanul és visszavonhatatlanul, vagy az építésznek ezt a klasszikusabb, vagy a modernitásra jellemző szerepfelfogását, mert ez szerinted visszavonhatatlanul elavult, meghaladottá vált, vagy pedig arról van szó, hogy azok a tudások, amik igenis azért ebben a szerepkörben is felhalmozódtak, azok egyszerűen nem tudnak érvényesülni, ahogyan írod a korszak gazdasági, kulturális és politikai körülményei között.
Ne, ez utóbbi, nem, tehát jelenleg ez a helyzet ebben a három tömondatban, amit összefoglaltam. Úgyhogy a képes lenne még úgy fent arra az építész, hogy társadalmi meg kulturális hatást gyakoroljon a tevékenységével, akár az épületek megtervezésével és megvalósításával, akár a terek formálásával, tanácsadással vagy oktatással, de annyira túl van hajtva a világ, hogy ez még, tehát hogy még képes volt arra is ez az elképesztő, már ilyen őrjöngő vadkapitalizmus, hogy a világ egyik leglassabb, legmegfontoltabb, és időben is, hogy mondjam, a saját alkotóját túlélő szakmát odáig fölgyorsítsák, hogy ezekkel ne legyen idő, meg kell foglalkozni. Olyan hatékonyan számszerűsített, és hogy mondjam, optimalizálták, sőt, nem is az építészettel van probléma, az építőipart, azt lehet, mert hát természetesen egy óriási alappilléről beszélünk minden egyes, tehát az építőipar az, ami a világ összes országának a nagy, most nem vagyok közgazdász, minden esetre az egyik legfontosabb alappillére, tehát mondjuk a GDP-nek valamikor a harmadát teszi ki az építőipar.
Igen, például meg Magyarország esetében is azt hiszem, hogy 7%-ot teszi ki a GDP-ből az építőipar, ami egy hatalmas szám önmagában.
Nem az a, azért mondom, nem harmad, nem fingom sincs, már bocsánat, hogy most így, de hogy nagyon sokat appellálnak rá. Az a jelenség, az minden esetre tetten érhető a politikában is, hogy na akkor majd beruházás, kiemelt beruházás, úgy van időzítve, hogy az emberek pont lássák, hogy jé, foglalkoznak, jaj, de jó, épül, szépül. Egy nagyon, akkor inkább úgy mondom, hogy egy nagyon fontos eszköz mind a piacon, mind a politikában, amire, vagy és ebben az óriási fluktuációban nem túl bonyolult elképzelni, hogy ott az építész elkezd, nem tudom, így filózgatni, meg fontos nem közgazdaságtani szempontokra fölhívni a figyelmet, arra azt mondják, hogy jó, van, aranyos vagy. Ez így van. Tehát ami miatt inkább a második kimenetre szavaznék, hogy valójában ott van ez a tudás, csak valahogy újra be kéne csatornázni, ahhoz először is definiálnunk kéne azt, hogy mi az, hogy elég, egyáltalán lehet-e, vagy itt ugye meg korábban bedobtad a fogalmat, hogy a nem növekedő fejlődés fogalmát, amit ugye nem, megint csak, hát nem csak ott rendi az a fogalom, de szerintem eléggé ilyen titokban az emberek így elkezdték szeretni, megérteni, lehet, hogy én ahogy mondjam, erre fogadok teljesen egyértelműen a noizmorral, tehát kapitalizmus ellen, nem növekedés mellett, befelé fordulás, önreflektív, hogy mondjam, attitűd mellett teszem le ezzel a voksomat, és hogyha ezt a részt, tehát hogy a számszerűsítés és a mennyiségi alapú tehát ilyen világ az felőlem futhat párhuzamosan, mondjuk vannak olyan iparágok, vagy olyan szegmensek, ahol aminek ez mondjuk jót tesz. Egy természeténél fogva lassú és egyébként szintén természeténél fogva igen nagy hatású szakmának ez rosszat tesz. Vannak egyébként erre, tehát kifejezetten erre a jelenségre, de már így konkrét javaslatokkal elő rukkoló szereplők is, ilyen a houseeurope.eu, azt én kifejezetten ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ők is kiállítanak egyébként a Biennálén, azzal a, tehát gyakorlatilag egy autó van kiállítva, és hogy hogy lakás egy autó áráért, és valahogy ez a kettőt párhuzamba állítja, hogy, hogy úgy alakult a világ, hogy gyakorlatilag egy mondjuk egy autó törlesztő az, az abszolút maximum, amit egy ember meg tud magának engedni, és hogy egyébként ezeket a számokat hogyan lehetne, hogy ne csak számokról beszélünk, hanem hogy hogyan lehetne a számokat úgy alakítani, hogy mondjam, ilyen létezésorientáltabb legyen az, hogy akkor van X pénzem, és ebből lehet, hogy nem egy autót kéne leasingelni, hanem mondjuk megfizethető lakást, amire ugye nincsen példa. És van egy óriási poszt a mentségük, amire az van ráírva, hogy we are fucked, you can change it. Ezzel nyomulnak egyébként egy olasz-holland ilyen kis projektről van szó. Nagyon jó lenne, és szerintem fognak is filmet edíteni, vagy már volt ez a Budapest Architecture Film Fesztiválon, ők is megjelentek.
Abban azt hiszem, hogy abszolút nincsen közöttünk vita, hogy az, hogy az építészetnek ebben a hosszú időtartamban való gondolkodásra való, hát nem csak hogy képességét, hanem alapvetően valamiképpen az építészetnek a természete lenne az, hogy hosszú időtartamban legyen képes gondolkodni, és ehhez képest azokkal ugye az épületek formáját tulajdonképpen ilyen financiális sémák és eszközrendszerek határozzák meg, és az élettartamukat is, nem csak a formájukat. Mm-hmm. Ez elképesztő pazarlással tulajdonképpen nem csak erőforrásoknak és munkaerőnek, hanem ugye nyersanyagoknak is a felélésével, meg tulajdonképpen a jövő elépítésével
igen.
És hogy ebben nincs közöttünk vita, csak az érdekel mindig engem nagyon ebben a diskurzusban, most itt van a Noise More, most jelenik meg egy ilyen nagy összefoglaló könyve egy olyan építész nőnek, aki azt hiszem, hogy kitalálta, vagy előrukkolt legalábbis legmarkánsabban ez az építési moratóriumnak az elképzelésével, és ebben engem az izgat, zavar az utóbbi pár évben, nem? Hogy ez nem abban a műfajba tartozik-e, amit ugye még Frederick Jameson azóta sokszor megidézett és szállói igévé vált mondatában összefoglalt épp pár évtizeddel ezelőtt, ha úgy tetszik a neoliberális korszak vagy első felvirágzásánál, hogy könnyebb elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmus végét. Nekem ebbe a sémába illik ez abban az értelemben, hogy vajon nem önsorsrontó-e kimondani azt, ami minden nehézség és ilyen prekár pozíció és élethelyzet ellenére, amit jól ismerünk, de azért mégiscsak valamiképpen a mi elit pozíciónkból nem könnyebb be azt kimondani, hogy, és morálisan ráolvasni a társadalomra és a valóságra, hogy ne építsünk, mert ez pazarló, és azokat az érveket mind felsorolni, amik persze objektíven nagyon sok szempontból igazak, de amiket most is soroltunk, és valamifajta áldozatot követelni egy elképzelhető, fenntarthatóbb, egyáltalán létező jövő érdekében a társadalom nagy részétől. Szóval, hogy ez nem kényelmesebb-e annál, de arra rákérdezni, és mondjuk azokat a konfliktusokat vállalni, azt a akár politikai, akár tudományos, akár alkotó munkát vállalni, ami azt mondaná, hogy oké, ne azt mondjuk, hogy nem építünk, hanem próbálkozzunk meg azt elképzelni, hogy mi lenne, hogyha másképpen építenénk a városainkat, hogyha lehetővé válna az, hogy a hosszú időtartam szempontrendszerét a...
Persze, ez egy annyira jó felvetés, tehát ez egy külön kiállítás. Erre való. Ez a kiállítás, ez kifejezetten nem erről szól, vannak olyan nem csak pavilonok, hanem ugye a nagy kiállításban is olyan projektek, amik kifejezetten erről szólnak. Magyarországról, tehát nagyon fontos itt a kontextus, Magyarországról nem tudunk akik én legalábbis, mint kurátor, nem gondoltam volna, hogy hitelesen be lehet mutatni Magyarországról exportált építőipari vívmányokat, hogy akkor na így kell, meg micsoda fantasztikus példákat tudunk arra felmutatni, hogy mondjuk mi legyen a vagy van-e átfogó terv a kádárkockákra, vagy a több generációs házakra, ami ugye számomra a legszomorúbb építészeti jelenség Magyarországon, mert azokat azért építették, mert elképzelték, hogy a 90-es évektől kezdve minden család együtt lakhat majd nagymama az unokával, lent van az üzlet, azokon és mindegyiket jellemzően nagyon egy az, hogy nagyon sokan nőttek fel ilyen típusú házakban, és nagyon sok ilyen ház vagy tök üresen áll, vagy pedig nem tudja föntartani azt a 300 négyzetmétert egy idős házaspár, akik így ott maradtak. Lehet, hogy az akkori
akik benne kislány, ragadtak, aki ott, egyetüli generációk.
Így van. Tehát, hogy én ezek a kérdések engem is nagyon-nagyon mozgatnak, és egyébként, hogy hogyan lehetne, akkor kifejezetten így lehetne, hogy megnézni azokat a tehát már ott álló, nem csak barnamezős területekről beszélünk, hanem egész egyszerűen mondom kifejezetten specifikusan az én szívügyem, ezek a több generációs házak, még jobban szívügyem, mint a kádárkocka. Úgyhogy ezekkel itt ténylegesen biztos vagyok benne, hogy azzal kell foglalkozni, és az óriási különbség mondjuk egy nulláról fölhúzott ház és az ottani házhoz képest, hogy vagy a már kész ilyen több generációs ház között, tehát az óriási különbség az, hogyha te kitalálsz egy óriási átfogó országos léptékű masterplant ezekre a házakra, ezeknek az újrahasznosítására, vagy akár a régi orosz laktanyának az újrahasznosítására, olyan panelprogram, ami nem csak, mit tudom én, becsomagolja, és még tripla komfortosabb lesz egy panellakás tőle, hanem meghívni egy komplett szakmai stábot, hogy ezt mint egy ilyen óriási lepelt rakják össze. Ez egész egyszerűen nem jó biznisz, ennyire egyszerű. Sokkal jobb, mély garázsos stúl, betonra fölhúzni egy egyébként akárhogyan is szépítjük 2020-esített panelprogramot, egy rebrandelt panelprogramot, ott van a kis kávézó, ott van a kis, nem tudom én, ilyen ha itt laksz, bemehetsz kind of vízpart, meg tehát, hogy ezek egész egyszerűen úgymond megérik. És ami szerintem az általad kiemelt szövegek mellett még fontos a megnyitó beszédben, és kifejezetten erre utal, hogy miért, hogy mikor csinálunk építészetet, akkor csinálunk építészetet, hogyha megmérjük. És hogyha megmérjük, és kijön az, hogy profitábilis, akkor megcsináljuk. Tehát nem azért hasznosítjuk az építészeti tudást, mert tudjuk, hogy az úgy jó lenne, mert valószínűleg nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, mind az agglomerációnak jót tenne, mind az építésstúdióknak jót tenne, mind az állami szakmai együttműködésnek jót tenne, hogyha kitalálnánk egy országos masterplant. De az mindegy. Nem. Ha jönnek a számok, az jobb. Csak hogy ez már olyan szinten, és nem csak az építőiparban érzékelhető, ez most nem akarok politikába belemenni, de ott nagyon-nagyon sok válfaját látjuk annak, hogy mennyire megy ez a kínlódás, hogy akkor itt levágni 20 forintot, hogy az jó legyen, mert megérje, mert hogyha ez már egész egyszerűen annyira transzparens a világ, hogy iszonyatosan izzadságszagúvá és cikivé vált ez a kínlódás. Ez az ilyen táblázatokban ilyen bűvészkedés, meg a itt megvágjuk, ott visszajön, minimum input, maximum out, ez már kínos, tehát ez már nem is nyomasztó, hanem egész egyszerűen nevetséges inkább. Úgyhogy ez egyfelől egy tök jó élmény, tehát hogy azért figyelj, erős embert kínlódni, az egy fantasztikus látvány. Maradjunk annyira. Na, és hogy ez kicsit ez történik számomra, legalábbis ahogyan én a kapitalizmus tekintek, hogy ez egy rendkívül erős dolog, nagyon nehéz neki ellenállni, betartani, meghekkelni. Gyakorlatilag persze lehetetlen, és amit idéztél is nagyon... Szóval érthető. Na, szóval tetszik, értem. Mégis ezt az élményt, ezt én szeretem ölelni, hogy vagy legalábbis elképzelni, hogy valójában kínlódik, és hogy ezt egy kicsit jól látni, ennyi, valamilyen.
Nagyon messze vagyok attól, hogy akár csak azt merjem állítani, hogy ebben ki érlelt állásponton van, és hát azt meg főleg, hogy bármifajta válaszom lenne, hogy mit kell csinálni. Nekem egy ilyen, hogyha nagyon leegyszerűsítem, vagy áramvonalasítom, akkor egyrészt azt gondolom, hogy az, amiről most beszéltél, engem is ez foglalkoztat, hogy tulajdonképpen szét is lehet választani a problémákat, tehát lehet azt mondani, hogy ahhoz, hogy valami nagyon mély és messze nem csak ökológiai, hanem társadalmi értelemben is, hogy tetszik, akkor fenntarthatóbb urbanizmusunk vagy urbanisztikánk legyen, ahhoz elképesztő és borzasztóan nehéz politikai munkára van szükség, hogy, hogy egyáltalán kidolgozható, megtervezhető legyen az a politikai projekt, vagy azok a politikai projektek egymás mellett, amik kikényszerítik ezt, amit azokat az ilyen, ha úgy tetszik, a bármifajta közérdeket, vagy akár közszépséget háttérbe szorító, leszorító ilyen oligarchikus érdekeket, vagy egyáltalán ezt az egész absztrakt profitelvet, amiről beszélsz, azt legalább keretek közé szorítsák, szóval, hogy egy ilyen politikai projektnek a tervezése is előttünk áll, és egyáltalán nem tűnik könnyű tervezési feladatnak,
ja.
Meg óriási a közegen ellenállás, szóval, hogy van ez, és ez valóban nem építészeti. Azzal kapcsolatban is mindig szkeptikusnak kell lenni, amikor azt mondjuk, hogy pusztán egy terv majd elmagyarázza nekünk, hogy milyen is lenne a jó világ. Ilyen szempontból az utópikus gondolkodás is egy csapda, hogyha azt csak építészeti eszközökkel csinálják. Nekem a másik oldalon csak az a kérdésem, hogy mindarra a problémára és nagyon sok szempontból kilátástalannak tűnő helyzetre, amiről beszélsz, meg beszélünk sokat, sok helyen, az építőiparral kapcsolatban, meg egyáltalán a dolgok folyásával, a helyzettel kapcsolatban, hogy vigyázzunk azzal, hogy azt mondjuk, hogy akkor viszont a gyeplőt a lovak közé dobjuk, és hagyjuk ezt az épülettervezés dolgot, hagyjuk ezeket a tudásokat, és ezt a tudásformát, ezt fajta ilyen, nem tudom, ilyen mentális eszközrendszert, ami az építészet, azt szabadon alkalmazzuk mindenhol máshol, mert hogy
szerintem az építész
vajon nem az van-e, hogy ha majd tér és lehetőség nyílik politikailag, vagy amikor, akkor nem lesz, aki megtervezze azokat a tartósabb, jobb, rugalmasabb, nagyvonalúbb épületeket, meg struktúrákat, mert azt a tudást azt hagytuk, hogy jó, nincs rá szükségünk. Szóval nekem mindig csak ez a kérdésem, vagy a dilemma.
Nem, akkor viszont ennél a fonnál szeretném a noise more-t kicsit kontextusba helyezni. A noise more az egy nagyon híres építész szlengre tett reflexió. Ez az építész szleng, az eredeti, az 1938-ban mondta a modernizmus csúcsán Mies van der Rohe építész, hogy less is more. Ez egyébként építész szleng, de nagyon sok mindenre más is vonatkozott, minden esetre, ami a érdekes, hogy az akkori korszellemet foglalt össze egy tőmondatba, hogyha úgy tetszik, akkor ez egy mém. És ez a mém, ez egy mondom, kifejezetten azért volt erős, mert akkor mondta, és arra vonatkozóan mondta, amilyen kor volt. Ezért így kényszeredetten, amikor korszakos változások történtek, reflektáltak rá. 1966-ban mondta, vagy volt a következő reflexió, Robert Venturi, híres posztmodern építész volt, azt mondta, hogy lesz is a bor. Megint csak így a korszellemre vonatkozóan egy tökéletesen összefoglalta, és ez egy ilyen adokfok volt mindig is építészek között. Később mondta Rem Koolhaas azt 90-ben, és egyébként ez az időintervallum folyamatosan csökken az egymásra tett reflexiók között, valószínűleg azért, mert a világ is gyorsul, azért most már lehet, hogy még azt sem tudjuk definiálni, hogy most milyen izmus van, de már 5 év múlva jön a következő, nem tudom, hogy hogyan gyorsul ez. Minden esetre 90-ben azt mondta Koolhaas, kapitalizmus abszolút gyakorlatilag, hát a sztárépítész, sztárépítészet alfája, hogyha úgy tetszik, és a kapitalizmus, hát a corporate építészetnek egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és prominens alakja, hogy more is more. Megint csak egy tömondatban sikerült összefoglalni azt a bizonyos világképet, amiben ő alkotott. Erre mondta azt egyébként egykori gyakornoka volt, B.R. Kingels, 2009-ben, hogy yes is more. Ami meg egy a 2008-as a világválságból fellélegzett építészetről szólt, az individualizmusról szólt, hogy all in, minden nézzünk meg, minden legyünk kíváncsiak, új megoldásokra van szükség, ezért minden új megoldásra alapvetően azt kell mondani, hogy igen, hát ha az lesz a befutó, vagy később lesz hivatkozási alap, tehát hogy egy ilyen fölhívásot keringőre, hogy akkor minden bele. Egyébként az építészetében is ez meglátszott, mert az az építész, aki arra húzta fel a praxisát, hogy az építészet az csak egy, maga a ház az csak egy következmény, úgyhogy ha innen süt a nap, akkor úgy áll, hogy honnan fúj a szél, akkor erre csavarjuk, és egyébként meg leveszi, mondhatom, nem leveszi a kezét. Úgyhogy ez 2009-ben megint csak egy, szerintem nagyon pontosan összefoglalta az akkori világképet, és én erre reflektálok. Egyébként először nem sztárépítész reflektál rá, meg ez nekem is úgy történt, ez nem egy ilyen vágyott dolog volt, hanem már 8 hónapja benne voltam a biennálé csinálásban, és egy, hát először egy ilyen, volt egy ilyen felszabadult egy hetem, nem tudom, szeptember, október környékén. Egy évvel azután, hogy egyetlen elkezdtem az egészet csinálni, tehát 24 szeptember, októberről beszélünk. A nincs is semmi látnivaló, égisz alatt tevékenykedtünk, meg dolgoztuk fel ezeket az életműveket, és akkor jött egy ilyen iklet, hogy ez, hogy hogyan tudnám én saját magamnak összefoglalni mindent, amit így érzek ennek az egésznek a kapcsán. És akkor jutott eszembe a Noise More, és hát ilyen óriási ilyen Google ChatGPT speedrunba utána nézte, hogy egyáltalán ezt mondta valakivel, hogy én nagyon szeretném ezt nem magamnak kreditálni, hanem a kiállításnak kreditálni, hogy ez akkor itt, ez az én persze interpretáció, de hogy a kiállításról akkor ezt vigyék haza, és legyen egy diskurzus tárgya. Azt még nem tudom, hogy milyen, hogy fogják hívni azt a kort, amit ez a tömondat definiál, hogyha esetleg egyáltalán sikeresen tudja összegezni hasonlóan a Maurice Moorehoz, meg a Lessie's Moorehoz, meg a Lessie's Moorehoz, meg a többihez. De egész biztos vagyok benne, hogy ha nem is most van ennek aktualitása, tehát lehet, hogy egy kicsit elhamarkodott volt, cikkekből még nem derül ki, esetleg, vagy ilyen nagy kutatások esetleg már utalgatnak rá, hogy valamilyen, van egy nagyon jó barátom, aki kifejezetten a metamodernizmussal foglalkozik, de ilyen 100 000 oldal szinten elég komoly tanulmányokat ír erről, és egyébként pont tervezés ezt szépen kifuttatni egy PhD-ben, úgyhogy ez így in progress, és vele nagyon sokat beszélgette erről, úgyhogy én azt tippelném, hogy majd úgy fogják hívni, hogy ahogyan a kopi fogja majd később. Long story short, ez a Noise More, ez egy mém, és én azt gondolom, hogy egy olyan világban élünk, amikor ezt így ki kell mondani. Sőt, úgyhogy ez nekem nagyon tetszik, ha bár máshonnan közelíti meg, de ez a Noise More-ban mondjuk számomra is benne van, hogy így mi az a pont, amikor azt mondja, hogy 350 nettóért havi szinten igazok azért, hogy fiók tervegyen belőle, vagy azért, hogy persze megvalósuljon, és semmiféle társadalmi ráhatása negyen, vagy azért, hogy ne nekem kreditálják. Hogy van benne egy ilyen személyes vonatkozás is, hogyha valaki egy bizonyos pontnál, akár egyéni szinten, akár céges szinten azt mondja, hogy nem öreg, akkor lehet, hogy ez egy új kényszer szerint új pályák felé vezet. A javukra, tehát gondolom én.
Gondolatfutamodat csak azzal akartam kiegészíteni, hogy egyébként az általad említetteknél jóval kevéssé vagy szűkebb körben ismert Pier Vittorio Aureli pedig most persze nem 10 évvel ezelőtt azzal a címmel jelentetett meg egy pamfletet, hogy Less is Enough.
Igen.
Amit egyébként jelenik meg ezzel a címmel az életmű sorozatnak az utolsó kötete, amit Tamás Kesper Miklós egyébként az ilyen Greta Thunberg féle fiatal, radikális, mondjuk azt, hogy ilyen ökológiai baloldalra vagy klíma baloldalra reflektálva az új aszkézisnek nevezett, és hogy ez is egy, szerintem ez is jól illeszkedik abba a sorba, és akár még a Noise More-hoz is jól illeszkedhet a Less is Enough, amivel kapcsolatban nekem mondom, vannak problémáim, és mondjuk erre ilyen ellencsapása ugye a bőségnek a diskurzusa, ami most ugye pont megjelent az Ezra Klein-nak Amerikában az Abundance című könyve, ami pedig ugye pont azt az ilyen, azt a felfogást foglalja össze, hogy valójában minden szűkösségnek, a lakhatáson belüli szűkösségnek, infrastruktúra szűkösségének mind az a problémája, hogy nem építünk eleget, ami egy ilyen érdekes ellentétje mindannak, amiről itt most beszéltünk. Érdemes tovább gondolni, csak azért dobtam be. Amit mondtál arról, hogy milyen körülmények között zajlik az építészeti munkavégzés tömegesen, és a legtöbbek számára, akik építészként dolgoznak valójában. Mondtad már, hogy persze egy ilyen kiállítást a nagyon széles közönség és a nagy nemzetközi média figyelem miatt populárissá kell tenni.
Hát kell egy olyan aspektusa, és így van. Nem musz, tehát nem nincs ilyen kényszer, hogy akkor...
De én értem ezt a szempontrendszer.
Hogy a világkiállításon... De jó, oké. Okay. Ja.
Abszolút. De az azért felmerül, hogy amiközben tervezt
tettétek ezt a kiállítást, amikor beszélgetéseket folytattatok róla, hogy foglalkozni azzal, ami az építészeti munkának ugye az egyre fokozódó prekarizációjával jár együtt, az, hogy ez egy nagyon bizonytalan létforma, ugyanúgy, mint a szellemi termelésnek sok-sok más, hát korábban ilyen biztosabb egzisztenciát ígérő formái jelentettek, ahhoz képest ugye itt arról van szó, hogy hát rengetegen bizonytalan munkakörülmények között, nagyon kevés fizetésért, önkizsákmányolva, azt is mondhatjuk, hogy mind mentális, mind pedig fizikai értelemben nagyon egészségtelen körülmények között végzik az építészeti munkát.
Több ponton is tudnék erre a föltésre.
És hogy erről volt ez szó, hogy ezeket a történeteket is, ezeket a kondíciókat is megjelenítsétek a siker történetek mellett, hogy az építészként dolgozók többsége egy olyan, hát soha el nem érhető pályaideálnak az egyre halványuló, ilyen nem is tudom, téli bábia felé haladva végzi ezt az önkizsákmányoló munkát, aminek valójában, tehát valójában ez az építész szerep, ez most, hogy tulajdonképpen a sztárépítészet korszakának is hát úgy tűnik, hogy vége, legalábbis ennek a kulturális relevanciája.
Még itt rudalozik még egy kicsit a Patrick Schumacher meg a Hedervik, és utána szerintem ez le fog főni.
Azon gondolkoztál, vagy nyilván gondolkoztatok, hogy ezek mellett, a sikersztorik mellett megjelenjen az is, hogy tulajdonképpen itt a nagy többség az építészeknek a nagy többségünk ilyen tömegtermelést végezve egy ilyen digitális futószalag mellett dolgoznak a tervgyárakként.
Igen, sőt az eredeti szándékunk, amin el is indultunk, az volt, hogy csinálni egy tudományos kutatómunkát, ugye a kék színű lábra, tehát a visszajelző helyzetjelentés lábra, egy tudományos kutatómunkát végezni kifejezetten ebben a vonatkozásban, amit most felvázoltál. De nagyon hamar kiderült, hogy teljesen mindegy, hogy milyen adatbázisból, akár havidíjas, akár ingyenesen elérhető akadémiai adatbázisokból dolgoztunk volna, nem lehet hiteles állítást tenni ezzel kapcsolatban, mert mindig valamilyen szándék, a mintavételezés, a kérdezés, meg a számítás mögött van, biztos, hogy mindig van. Tehát vagy megrendelésre, tanácsadói, állami, önkormányzati, egyetemi, akármilyen szándék lehet mögötte, hogyha szeretnénk ezt a témakört ilyen tüzetesebben átjárni, akkor az megint csak egy teljesen másik kiállítást igényel volna, és minden erőforrásunkat csak arra fókuszálni, és akkor az a téma, hogy munkavégzés. Ezzel kapcsolatban van egy szuper insight, egy ilyen insider info, amit mindjárt meg is osztok, hogy úgyhogy amikor erre így rájöttünk, akkor, tehát hogy ehhez nincs meg a kompetenciánk, az erőforrásunk, meg úgy a kedvünk sem, nem akarunk ekkorát csavarni a narratíván, nem ez volt a szándék a kiállítás, nem erről szól a kiállítás. Úgyhogy akkor eldöntöttük, hogy más vizekre elvezünk, és ennél a pontnál egyébként nyáron, amikor elmentünk helyszínszemlére a 24-es Nemes Marcinak a kiállítására, akkor egy vacsorán dobtam be az ötletet a csapatnak, hogy ezt az egész mintavételezést, ezt nem nekünk kéne csinálni, hanem valójában még ezt megelőzően hiányzik egy pont, hogy általában akik benne vannak azok, tehát a hallgatók, akik a szakma előtt állnak, a pályakezdés előtt állnak, mit gondolnak arról, hogy mi történik a piacon, vagy mi történik a szakmával. Így nem csak egy nagyon inkluzív állítást tudtunk ezzel tenni, vagy nem is állítások, ezek inkább kérdésfelvetések, de ez kiderül az utáni infókból. Ugye ezek azok a témakörök, amik a kiállítók szerint kompromitáltak, és akkor itt zárult be ez a kör, hogy ahelyett, hogy itt ilyen durogtatás statisztikákat, hogy ez szar, meg ez van, meg ennyi pénz, meg annyi zé. Vannak ezek a témakörök, amiket hallgatók véleményeznek, az gyakorlatilag a pályahagyók témaköreire reagáló pályakezdők közötti diskurzus, amiben ez egy olyan film, amit ők rendeznek, és akkor jön az építész a kiállítás, és mozizik. Szóval
És ebből mi jött ki? Erre nagyon kíváncsi vagyok meg erre akkor, az egyetem turnéra is.
És az egyetem turné az lett ugye megoldás, hogy 23-ban ugyanezzel a labor vagy az a munkavégzés tematikában csinált egy egész pavilont a cseh pavilon, és akkor ott a szürke munkavégzésről, szürke adózásról, az ilyen sédi dolgokról szólt az ő kiállítások, amit egyébként hogy lehet egy ilyet megcsinálni úgy, hogy az ottani kamara és kortársépítészeti, az ő kortársépítészeti központjuk segítette őket statokkal, meg infokkal, meg állami szinten is tápolták, hogy igen, gyakorlatilag ez ilyen nem történhet meg itt. Hagyjuk is, megcsinálta 2023-ban egyfelől. A lényeg, hogy a minden okunk megvolt arra, hogy ezt a kék lábat újra csatornázzuk, megérkeztünk ehhez az ötlethez, és akkor minden egyetemmel felvettük a kapcsolatot, mindenhova elmentünk személyesen, tartottunk egy előadást, utána fölkérdeztettük saját magunkat hallgatókkal. Nem a végén volt, hogy amúgy van kérdés, nem, hanem tettünk kijelentéseket, bemutattuk a koncepciót, és ott egyből fölkérdeztettük magunkat, és akkor ezt követően volt egy QR kód, ami egy anonim kérdőívhez vezetett, ebben szerepeltek a témakörök. Mindjárt mondok párat, témakörönként volt két kérdés, az egyik eldöntendő, a másik választós, és ezek voltak a, és ezekre reagáltak a hallgatók, és ezeket összegeztük, ez számokban látható. És akkor mondjuk a ízlés témakörében, ami a Janes Péternek volt a témaköre, ízlés témakörben, aztán az volt az egyik kérdés, hogy elégedette a magyarországi közízlése, vagy közízlés helyzetével, és akkor ebből 93% nem. De 90 fölött az biztos, hiszen 93. És másik kérdés pedig, hogy mit tehet az építész a közízléssel, elfogadni azt, alakítani azt, vagy megtagadni azt. Úgyhogy, és ez a recept, egy az, hogy baromi nehéz kérdévet úgy összeállítani, hogy nagyon nehéz nem megvezetett kérdévet csinálni, ezt erre nagyon figyeltünk, megtanultunk is, hogy akkor hogy csinálj ne olyat. Úgyhogy igyekeztünk mindent. Figyelj, csak 3 hónap volt benne abban, hogy utána olvastunk, hogy ez hogy kell megírni, hogy lehet elegánsan tálalni az egész előadásnak a módszertanát, hogy hogyan legyen ez tényleg egy diskurzus, és ne az legyen, hogy ők mondták, nem mi mondtuk, hanem ez egy tényleg, hogy mondjam, inkább képviseljük őket, ne pedig mögéjük bújjunk. Szóval ezek olyan nüanszok, hogy iszonyat könnyű ezen elcsúszni, úgyhogy szerintem jól csináltuk, legalábbis so far so good, azt mondani. Úgyhogy van ez a témakör, megérkeznek a válaszok, és akkor a válaszokból van egy-egy következtetés, majd a végén egy kérdésfelvetés, hogy nem egy ponttal zárjuk le, meg egy fölkiáltó ellen, hogy ez van, hanem hogy akkor valóban ennyi tudunk ezért tenni. Tehát, hogy jóval nyitottabb a diskurzus, a kérdések miatt nyitottabb a diskurzus vége, nem pedig egy zárvány, hogy ezt mondták, hallgatok és cső. Azt is szeretném megjegyezni, hogy nem készült országos mintavételezés építész hallgatókkal ever. Legutóbb erre volt egy törekvés, amit az Úr Nagy Gábori kezdeményeztek, pont akkor tanított engem 2011-ben. Minden egyetemet megkérdeztek egy ilyen építészfórumos, vagy ott publikált kérdőívben, hogy minden oké, srácok, hogy tanultok, mi az, ami jó, hogy tanuljátok, mi az, ami peresleges. Gyakorlatilag egy ilyen kérdői volt, és akkor ebből valamit akadémiai szinten ott összerakosgattak különböző egyetemek, nem tudom, hogy mi lett annak a vége. De nem történt, tehát most először, és mi csináltuk meg azt, hogy Magyarország összes építész képzésén megkérdeztük, hogy mit gondolnak a hallgatók arról, amit tanulnak, és ahogyan majd azt alkalmazni tudják a piacon. Ráadásul nem is kicsi merítése, tehát 309 hallgatói válaszunk van, úgyhogy 3200-an vannak építész képzésben, ez az összes képzés jelenti, az oktatási hivataltól érkezett adat. Itt nem zárójel nélkül Kevszlokkal óriási köszönet Böröndi Julinak, aki a csapatnak a gyakorlatilag a biennálé projektbe injektált, hogy mondjam, tudományos kutatómunkát végezte, egyfelől ebben a vonatkozásban is nagyon sokat segített, másfelől pedig egy méreatóbb tanulmányt írt a nők helyzetéről az építészetben, úgyhogy erről is beszéltünk majd később. De szóval tehát majdnem 10%-át értük el az összes építész hallgatóknak, és ami még egy az, hogy ez egy nagyon nagy siker, én úgy gondolom, csak nekünk a hallgatóknak is, meg a képzésnek is, tehát hogy gyakorlatilag itt van bárki számára ez egy elérhető információ, ez van, nem kell ezt cicomázni, inkább örülni kéne annak, hogy rendelkezésre állnak olyan tények és olyan objektív, pontos visszajelzések, amelyekből nem feltétlenül a szakma egészét lehet alakítani, de mondjuk az akadémiai légkört az egészen biztosan. Ippolitónak az előszava, itt csak egy ilyen apró csillag, vagy ilyen apró betűs része megjegyezném, hogy arról szól, erről szól, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatilag az akadémián már elkezdeni az építészeti tudásnak az újracsatornázását, az a címe, hogy érvek a szakosodás ellen. Szóval a lényeg, hogy ez a tudományos, összegezve a tudományosnak mímelt ezek a számok, ez a helyzet kutatómunka helyett egy összeegyetemes hallgatói véleményt látunk számokban, és kijelentésekben és kérdésekben. Ami megint csak nem csak nekünk lehet jó, hanem bármely más országoknak is. Például a megnyitó idején, mondok egy példát, teltház volt, bocs, kezdjük azzal. Tehát, hogy ez egy elég sikeres magyar építész biennálé projekt. Nem csak a VVIP május 7-én, ugye ez a megnyitónk 8-án volt, tehát van egy mínusz egy, amikor már érkezhetnek ilyen komolyabb tagok, és akkor 8-9 a szakmai nap, és 10-én a publikus megnyitó. Csőteltház volt minden egyes nap. Én valamikor ott flangáltam a kiállítók között, hogy asszimilálottam, én néztem velük a tartalmakat, néztem, hogy mikét reagálnak, kicsit ilyen rendezői szerepből, valamikor teljesen transzparensen, és ez volt a ritkább, amikor valaki elég időt töltött bent, és vagy megkérdez, hogy hol van a kurátor, és akkor jöttem, vagy pedig én látom, hogy figyelme, nagyon-nagyon keresi a helyét, úgyhogy lehet, hogy szívesen lennék társaság egy 5 percre, de többnyire egyébként inkognitóban ugye el voltam. Lényeg, hogy amikor úgy alakult, hogy diskurzus vagy beszélgetésbe elegyedtem látogatókkal, nagyon sok hallgató volt, egyébként nagyon sok amerikai hallgató volt, kurva jó egyetemekről, legjobb egyetemekről, és mindenki, minden egyes hallgató azt mondta, hogy köszi, végre, miért nem merjük kirakni, fotózzák és viszik haza, hogy ez van, és hogy nagyon üdítő látni számukra azt, ami egyébként ott óriási tabu, mivel 100 000 dollárokat fizetsz egy képzésért. Nyilván tabu az, hogy mondjuk BSC végére azt érzi a gyerek, hogy MSC sem lesz belőle. Na, az Insider Info pedig ezzel a bizonyos munkavégzéssel kapcsolatban az, hogy én Ippolito Pestalini Lapparellivel mindig ki fogom mondani a teljes nevét, mert óriási. Ugye emlékeztetőül, hogy a 23-as Biennálénak a zsűrielnöke volt, meg az én volt főnököm a Monditalia projektben, és ebédeltem vele. Egyfelől kapott egy ilyen privát túrt a kiállításon, ami jelezte, hogy tetszett neki, másfelől lebédeltem vele, és megkérdeztem, hogy vannak-e ambíciói a rendezői szerepre, és azt mondta, hogy vannak, és hogyha ő rendezi, az lesz az átfogó tematika, hogy Labour. Mert, és mondta, hogy nagyon ingoványos, mert onnantól kezdve, hogy ez van kirakva, ott mindenki az építőipart fogja lőni, és az azért net. Tehát, hogy ez ugyanannyira net, mint a Big Pharmát lövöldözni. Tehát, hogy ez vagy az amerikai hadipartnak mindet. Tehát építőiparra azt mondani, hogy szátok, az netes lesz, úgyhogy nem tudja még, és ezt kérdeztem is tőle, hogy ezt hogyan fogja keresztül vinni, vagy hogy lesz, tehát hogy történhet meg, hogy az építész biennálé azt fogja mondani, hogy az építőiparra kurva nagy probléma van, azt mondta, hogy ezt kitalálja. De ha úgy alakul, hogy ő lesz a főkurátor, akkor ez lesz.
ha jól veszem le egy ilyen nagyon, ez a Ratti egy ilyen nagyon techno-optimista csávó.
Egy nagyon techno-optimista csávó. És
kifejlődjük a problémáinkat típusú.
Nem láttam még a Biennálét, most megyek vissza a Metus kollégákkal júniusban, akkor fogom nézni a teljes kiállítást. Két dolog, amiről már a nemzetközi sajtó is ír, hogy itt tizenéves technológiai vívmányok vannak leporolva és újra bemutatva. Nem jó a megítélése a főkiállításnak. És azt is megfogalmazzák, hogy jellemzően, tehát hogy kivételesen a nemzeti pavilonoknak a különböző narratívái viszik a hátán most ezt a biennálét, ami nem jellemző, ugyanis az irodáknak a projektalapú közreműködésekhez sokkal nagyobb erőforrásai vannak, sokkal több pénz, sokkal jobb munkaerő, sokkal könnyebben kormányozható, nincsen rajta ugye nemzeti pavilonokkal ellentétben a politika meg a kötelezően elköltendő vagy nem elköltendő. Tehát nincsenek meg ezek. Na most itt annyira túlburjánzott ez a 750 projektből álló tech show, hogy eléggé gyengítette a narratívát, vagy írtatosan drága technológiák vannak bemutatva, vagy el van cukiskodva, vagy az van bemutatva rengeteg pénzből, amit egy vályokház is tud, és akkor kapnak egy aranyoroszlánt a Bákrainék. Úgyhogy ilyen, mondjuk az pont nemzeti pavilon, de hogy csak hogy értsd, hogy ez egy ilyen e tekintetben egy eléggé elexpósodott és emiatt egy kicsit kínos. A főkiállítás majd hiszem, ha látom, de mindenkitől ezt hallom egyébként. Lenyűgöző is, tehát hogy aki pozitívat mond, az, hogy tényleg így egy nagyon-nagyon-nagyon felsőpolcos vizét képzelje milyen sót. Na most a nemzeti pavilonoknál meg annyi történt, hogy bátrabbak, nagyon konkrét problémákat fogalmaznak meg, és arra választ is adnak. Ami a gyenge pont az, hogy nem sok pavilon ad választ, de ez ugye Biennálénak a természete. Tehát, hogy vannak ilyen felmondott dolgok, tehát a Nagy-Britannia már nem tudom én tizedik éve ágyónást hajt végre ezzel a kolonizációs siránkozással, és ez elég unalmas már. Folyamat shortlisten van természetesen, ez egy ilyen dolog, nem tudom, hogy hogyan működik ott a média, egy-két info van. Hát úgy, tehát ez az award winning jelleges sajnos az oroszlánokat is érinti. Tehát hét ember kapott díjat, abból öt belemondta a mikrofonba, hogy annyira jó újra, így a zsűrinek annyira jó, hogy itt a két év múlva újra itt találkozunk. Long story short, a nemzeti pavilonok nem mindig, tehát a problémafelvetés mindig ott van, de gyakran riogatás marad, és nem mondják azt, hogy ezt így valamiféle megoldást nyújtanak, hogy ezt lehet, nem így kéne, de vállalás nem sok van. Akik rólunk írtak, és ez is önmagában egy nagy dolog, hogy voltak olyan külföldi sajtóorganumok, akik kifejezetten szemlézték a pavilont, és nem csak shortlistelték, meg ajánlják, meg azért, hanem azt mondják, hogy írnak róla, és megírták azt, hogy azon kevés pavilonok egyike, aki mond valamit, tehát egyáltalán a látogatónak van esélye végig gondolni, hogy nem értek feltétlen egyet, de érthető, hogy itt miről van szó. Ezt kevés pavilon teszi meg, mi vagyunk az egyik, és erre tök büszke vagyok már csak azért is, mert ez nem az egomból fakadó büszkeség, hanem hogy ez volt a szándék, és hogy ez ott van, a Magyar Pavilonban van, a Nincs is semmi látnivaló címmel van, és szuper emberek életművén keresztül tudjuk, hogy mondjam, ezt az egészet így értelezni, az egész nagyon-nagyon-nagyon sok szereplős történet, úgy, hogy mégis egy irányba mutat. Tehát, hogy ez hogy nem nincsenek benne ilyen fura a kanyarok, ez szerintem tök jó, tök jó.
Hogyan tovább? Egyrészt ott vannak ezek a megfontolások, ott van az is lett, úgy is mondhatnánk, hogy az építész létből való megszabadulás, vagy kiszabadulás, hogyha azt szűken háztervezésként értelmezzük, mint ahogy most itt utaltunk erre, szóval, hogy mik a további terveid, ugye azt nem mondtuk el, hogy tanítottál is az elmúlt években.
Igen.
A Mettún.
Még tanítok is, jelenleg is ott vagyok docensként.
Befejezted ezt a hatalmas projektet, és hogyan tovább, ugye volt egy, vagy van egy Very Good nevű építészpraxisod, ezt itt többször is említetted,
Hát volt, az meg nem is...
A pavilonnak most vége, van az oktatás, volt ez a praxis, és most mik a további terveid? Pálya elhagyó leszel?
Megint csak a megnyitó beszédben ezt ki is jelentettem, hogy én 10 éve itt kezdtem a szakmát, és most ugyanitt állok előttetek, mint pálya elhagyó. Helyemen vagyok, lássuk, mi a helyzet, így volt ez volt a hangütés a beszéd elején, úgyhogy ez így van. Én pályahagyó építész lettem, megrendeztem a saját magam temetését, és erre el is mentem, ott is voltam, és nagyon-nagyon jó volt. Több opció van, elsősorban külföldre szeretnék menni barátnőmmel együtt, egy városban, és ott életet kezdeni. Ez a helyszín, ez Milánó. Nyilván szétcsápoltam az omás kontaktok irányába elég széles körben. Itt most megemlíteném a Fondazione Pradát, ami nekem egy abszolút állomunkahely, mert itt szintén az omás időkben, 2014-ben azért az volt nekem az exit projekt, hogy oda ráraktak egy ilyen design booklet revízióra, mert elégedetlen volt Miucci a komplexummal, és akkor a Federico Pompignolival és a kis csapatával ott 4-en voltunk. Úgy újra szabtuk a Fondazione Pradát, hogy ők 2 hét alatt, hogy megtetszett Miuccinak, és akkor ez volt a kilépő, és szeretnék ott, van education program, ami érdekes lehet, van research and development program, meg hát ilyen társkurátori tevékenységek, tehát ott ez az egyik, amire én most lövök, a másik Ippolitoéknál megy munkát megcsípni, ami mellett egyébként szeretném mindkét opciónál. Nem tudom, hogy a Prada mennyire mozgékony, vagy hogy mondjam, így fogékony arra, hogy mellette másik lábként, vagy másik lábon tanítsak, de azt is szeretném, úgyhogy erre jelenállás szerint 2026-ig vagyok a Metun, ez is egy ilyen szép fervel kiszállókerek, 10 évet voltam ott, és elkezdek következő fél évben 2 nyelvet tanulni, az egyik az olasz, a másik a Python. A Python az AI miatt, az olasz Milánó miatt. Azért ennyire konkrét ez a vágy bennem, mert itt most a Biennale kapcsán is, meg korábbi élménye kapcsán is kiderült, hogy a határterületől nem hogy meg lehet élni, hanem az egy társadalmilag igen megbecsült szakma, mondjuk nem úgy általában a határterület, de mondjuk egy ilyen kutatói, szerkesztői, kicsit ilyen, hogy mondtad, ilyen tehát a szellemi tőkegyártás, az ott egy megbecsült dolog társadalmilag, és mondom anyagilag is. Öreg vagyok, úgyhogy szeretnék nem hónapról hónapra élni, tervezni ezzel. Úgyhogy abszolút ilyen piti emberi motivációk, mint élet hajt arra, hogy oda nagyon jó érzésre mennék. Ha itt maradok, akkor viszont hardcore bizniszbe gondolkodom, úgy kiszolgálni a közízlést, hogy ne forduljon föl tőle a gyomrom. Erre van is egy ötletem megcsinálni Magyarország legjobb franchise gíroszozóját, aminek az lenne a neve, hogy a Pitába. Tök komolyan ez, és aztán van a kompromisszum, hogy egy ilyen elfogadható langyos vízbe beleállni, amit a gyakorlatilag minden kis külsős ingernek nagyon örülök, és elfogadom, hogy az élet ilyen egyszerű. És akkor nem besavanyodva, hanem tényleg ilyen rendkívül szerényen, jól itthon élni is benne van a pakliban, de C-opció. Úgyhogy Milánó, Girosz, itthon.
Köszönöm szépen, Pintér Márton, hogy
köszönöm szépen, Takács
eljöttél és beszélgettünk. Remélem, hogy folytatjuk majd még valamilyen formában. Mind az A, B és a C opció nagyon érdekes szerintem, de tényleg. Úgyhogy lesz és volna is még miről beszélni. Köszi szépen.
Köszi szépen.
És köszönöm szépen a hangmérnöki munkát Irsi Bencének, a grafikai munkát Görcz Andinak, és a szervezést pedig Beke Annának. Sziasztok!
Sziasztok!